Megnézzük a luxusipart, mint ágazatot. Viszonylag ritkán esik erről szó, úgyhogy ezt a hiátust pótoljuk a mai beszélgetésünkkel, hogy miről van szó erről Kun Vels Edittel, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Ó, ugyan már, szakértőknek mindig szívesen. Először is tisztázzuk, mi számít luxuscikknek. Gondolom, hogy az, hogy valami nagyon drága, az még nem feltétlenül luxuscikk.
Így van, de egyébként nagyon fontos az, hogy ez a dolog, ez drága legyen. Emellett pedig nagyon fontos még az is, hogy jó minőséget képviseljen ez az adott termék vagy szolgáltatás, ugyanis ha belegondolunk, itt olyan dolgokról van szó, aminek az előállítása is többbe kerül, bele van rakva a munka, nem sorozatgyártott termékekről beszélünk, de a definíció azért nem annyira jól körülhatárolható, azt is el lehet mondani, hogy amikor luxus termékekről beszélünk, akkor olyan dolgokról beszélünk, amelyekhez a mindennapokban nincsen szükség, de nagyon sokan vágynak rá, nem elérhető az átlagember számára, minél kevesebb van belőle, annál értékesebb. Tehát így inkább csak behatárolni tudjuk őket,
értem.
De szerintem nagyjából mindenki érti.
Vannak ennek vezértermékei, vagy gyakorlatilag bármi lehet luxuscikk?
Végül is azt nem mondanám, hogy bármi lehet luxuscikk, de nagyon széles körű termékkategóriáról beszélhetünk. Például, hogyha a divatra gondolunk, akkor lehet ez egy táska, cipő, de akár egy sál is. Beszélhetünk autóról, óráról, egy borról is.
Uh-huh.
Viszont még azt is érdemes hozzátenni, hogy nem csak termékek tartoznak ide, hanem szolgáltatások is. Gondoljunk például egy nagyon drága szállodára, egy luxus nyaralásra, vagy akár még azt is ide sorolhatjuk, hogy valaki alkalmazott van egy séfet, aki minden nap főz rá nagyon finomakat. Uh-huh.
Vannak-e olyan, persze, hogy vannak, álnaív a kérdés, de hogy akkor inkább úgy tenném fel, hogy melyikek azok a cégek, amelyek erre az iparágra fókuszálnak? Mondj néhány példát csak, hogy be tudjuk azonosítani őket.
Ezeket a cégeket elsősorban Franciaországban találjuk, a legnagyobb az LVMH, a Louis Vuittonnak az anyacége, de itt van például a Kering is, akikhez a Gucci tartozik. Ezek a legnagyobb nevek.
De gondolom Svájcban az óragyártók, autógyártóknak is vannak ugye luxus termékei, tehát a paletta az rendkívül bőséges. Jól mehet az üzlet, hiszen a világ leggazdagabb embere egy Arnó nevezetű úriember lett, aki pont luxus cikkekbe utazik.
Így van, róla nagyon sok szó esik az utóbbi hónapokban. Átvette a vezetést a világ leggazdagabb embere rangsorban.
Hát, vagy inkább mondjuk úgy, hogy inkább Elon Musk nullázta le magát, és mert hogy ő neki nem sokat nőtt a vagyona, csak a Musk bukott, esett hatalmasat. Igen.
Ez is igaz. Viszont néhány napja tette közzé az LVMH az első negyedéves jelentését, ami annyira jól sikerült, hogy a piac egy jó nagy részvényárfolyam felfelé menetellel jutalmazta ezt, így az LVMH a világ 10 legnagyobb piaci kapitalizációjú cége közé lépett be. Tehát ez egy igazán nagy mérföldkő, úgyhogy most még inkább a Bernard Arnault a világ leggazdagabb embere.
Akkor ez egy ilyen húzó ágazat lehet Európában, hiszen nyilván vannak amerikai luxus termékek is, de hogy a luxusipar fellegvár az mégiscsak az öreg kontinens, ugye? Valahogy így kell értelmezni.
Igen, ezt látjuk. Itt látjuk a legtöbb ilyen céget.
Uh-huh. Na de akkor hol van a legfőbb piaca? Azt gondolnánk mi itt Európában, hogy az oroszok, mert hogy azoknak mindig annyi pénzük van, és hogy mindent felvásárolnak, ami luxus termék. De kíváncsi lennék, hogy a világban máshol is ezt látják, hogy az oroszok a vezető fogyasztók?
Érdekes, hogy a köztudatban egyébként tényleg így van benne, hogy az oroszok nagyon sok luxus terméket vásárolnak, viszont, ha jól tudom, akkor Oroszország csak a 12. helyen van a világranglistán, legalábbis, hogyha 2021-es évet nézzük, tehát még a boldog békeidőket. A legfontosabb piac földrajzilag az Ázsiában van, ez a legdinamikusabban növekvő, tehát Kína például sokkal fontosabb ország a luxusgyártók számára, mint Oroszország.
Uh-huh. Mennyire viselte meg magát az ágazatot, bár most mondtad, hogy az egyik vezető luxus cégnek nagyot nőtt a piaci kapitalizációja, tehát lehet, hogy erre egy egyszerű nemmel lehet válaszolni, de ugye, ha kiesik az egyik fontos fogyasztói réteg, az oroszok, mondjuk a szankciók miatt, meg a háború miatt, az meglátszik-e mondjuk az ágazaton?
Teljesen helytálló a kérdés, ugyanis a tavalyi évben ez nagyon sok befektetőt foglalkoztatott, viszont egy év eltelte után azt látjuk, hogy nem igazán volt látható hatása ennek, ugyanis nem mondhatjuk azt, hogy kiesett ez a kereslet. Az oroszok, akiket ez a sajnálatos helyzet érint, nagyon sokan elköltöztek külföldre, és ott ugyanúgy elérik ezeket a termékeket. És hogyha most így számokkal még dobálózhatok, akkor a statisztikák szerint az orosz luxuscikk fogyasztás az globálisan csak 2-3%-a lehet a bevételeknek, tehát például az LVMH bevételének is, ami jó, látható, de azért nem annyira jelentős.
Uh-huh. Nézzük meg egy kicsit az ágazat válságállóságát, mert mindenki azt gondolja, hogy ha valakinek sok pénze van, annak tök mindegy, hogy éppen gazdasági válság, recesszió, meg infláció van, annak annyi pénze van, hogy úgy is fog vásárolni. Csak hát azért nem tudom, volt egy koronavírus járvány, volt egy ellátási láncban tapasztalható gubanc, és ugye azért hát presztízs, nem presztízs, de a luxus termékeket is elkezdték Európán kívül gyártani, ami azért okozhatott problémákat. Ezek mennyire vannak jelen az ágazatban?
Amikor megnézzük egyáltalán a fogyasztási cikkeknek a piacát, akkor az úgy általában ciklikus szokott lenni, főleg azoké a termékeké, amely mondjuk nem az élelmiszer, viszont a luxus cikkek piaca az inkább defenzív jegyeket mutat, ami tényleg azt jelenti, hogy válságállóbb, tehát gazdasági lejtmenetben is tud jól teljesíteni. Ennek egyik oka, hogy a kereslet azért nem bicsaklik meg olyan mértékben, mint más termékek esetében, ugyanis hogyha visszakanyarodunk a luxus cikkek definíciójára, akkor azért a definícióban benne van az is, hogy azért veszük ezeket a termékeket, hogy megmutassuk másoknak. És egy válság vagy egy gazdasági lassulás az pont egy jó időszak arra, hogy mi megmutassuk másoknak, hogy mi ezt megengedhetjük maguknak, és csak azért is megvesszük. Tehát van egy ilyen támasz ebben az iparágban. Uh-huh. Másrészt pedig van még egy olyan jó tulajdonság a luxus cikkeknek, hogy mivel eleve drágák, nem jelent annyira nagy problémát az áremelés. Tehát, hogyha például megugrik az infláció, megnőnek az előállítási költségek, akkor nagyon sok termékkategóriában a gyártók szenvednek, hiszen nehezen tudják áthárítani a költségnövekedést a vásárlókra. Úgy tűnik, hogy a luxus gyártóknak nincsen ilyen problémáik, tehát a profitjuk is sokkal válságállóbb, mint más termékkategóriáknak.
Uh-huh. Hogy néz ki a jövője a luxus ágazatnak? Mert azt gondolhatnók, hogy ez inkább az idősebb korosztálynak van erre pénze, és az idősebb korosztály számára fontos ez a dolog. Mennyire tud a fiatalokhoz szólni ma egy luxus márka, ezt hogy látod?
Szerintem nagyon nagy különbségek vannak földrajzilag. Azt lehet látni, hogy Ázsiában azért a fiatalabb korosztály is vásárolja ezeket a termékeket, és hogyha a luxusgyártók jövőjéről beszélünk, akkor tényleg Ázsia a legfontosabb terület. Innen fog a növekedés jönni. Tehát egy cég értékében nagyon-nagyon fontos faktort képviselnek a jövőbeli növekedési kilátások, és pont ezt árazzák a részvényárfolyamok is. Úgyhogy Ázsiába kell tekintenünk, ahol úgy tűnik, hogy a fiatalok is meg tudják ezeket venni, és pont célcsoportja is ezeknek a francia cégeknek, akiket említettem.
Aztán a másik kérdés, mennyire fenyegeti ezeket a luxusipari hadállásokat a hamisítás? Mert ugye mindenki szeret villogni luxusmárkákkal, ennek aztán meg is van a kereslete, és meg is van a kínálata, amikor ugye hamisítják ezeket a bizonyos logóval ellátott luxus termékeket, ami nyilván amellett, hogy presztízsveszteség azért a bevételeket is rombolja, hiszen hogyha 6000 dollár helyett 50 dollárért meg tudok venni mondjuk egy Gucci táskát, akkor hát sokak számára nem kérdéses, melyiket választják.
Igen, így van. Szerintem azért Ez a jelenség már nagyon régóta jelen van, és úgy tűnik, hogy ezek a brendek még mindig jól bírják. Uh-huh. Nehéz egyébként értékelni ezeket a márkákat, tehát hogyha mondjuk a Louis Vuitton nézzük, akkor biztos, hogy a brand értékben nagyon fontos részt képvisel azt, hogy a hamisítással mennyire lesz sérülékeny. Viszont azt látjuk, hogy mondjuk 10 év alatt 2,5-szeresére nőtt ez a brand érték, és mondjuk szerintem 10 évvel ezelőtt is ugyanúgy mentek ezek a hamisítványok. Tehát úgy tűnik, hogy azért ki tudja védeni ezeket a támadásokat, viszont nagyon fontos számukra is, hogy folyamatosan meg tudjanak újulni, és alá tudják támasztani azt a brandértéket, amit ők eladnak.
Uh-huh. Akkor van egy másik jelenség, amiről érdekelne a véleményed, ez a luxus szégyen nevű jelenség. Van egy olyan mozgalom, ami hát kimondottan pellengérre állítja a luxus termékekkel villogókat, és hát több helyütt őket atrocitások is érik, főleg, hogyha gazdasági nehézségekkel küzd egy ország, már pedig ugye azt hírlik, hogy a világgazdaság egyharmada az recesszióba fordul az idén, hát ilyenkor villogni egy méreg drága táskával az utcán, miközben az embereknek mondjuk a joghurt megvétele is néha problémás tud lenni, az visszatetsző lehet, és ez vissza is üthet, akár az iparágra, ha ez egyáltalán jellemző a világ más részén.
Eddig nem ütött, de hogyha esetleg tovább terjed, nem? Vagy hogyha ez mondjuk
igen. Ha ez ugye egy ilyen zöld és fenntartató gondolatmenethez hasonlóan elharapózik mondjuk.
Nagyon érdekes a kérdés, mert itt igazából minden attól fog függni, hogy a luxus termékek fogyasztóit mennyire ütik meg ezek a mozgalmak. Uh-huh. Nyilvánvalóan érthetők ezek a megmozdulások, hiszen valahol a luxus termékekkel villogni az egy polgárpukkasztás, tehát nyilván kiveri a biztosítékot sok helyen. Itt is azt tudom mondani, hogy úgy gondolom, hogy a múltban is láthattunk már válságokat, és olyan helyzeteket, amikor társadalmi rétegek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és voltak is ilyen jellegű akár tüntetések, vagy egyéb megmozdulások, de mégis, tehát bírják ezek a márkák. Uh-huh. Amit itt nehézséget jelenthet még nekik, hogy a befektetői társadalom mit gondol róluk, tehát hogyha befektetői szemmel, akár most elővetném az ESG-t, ahol ugye megjelennek ilyen faktorok, hogyha ott megváltozik a vélekedés ezekről a cégekről, akkor ez a részvényárfolyamban megmutatkozhat, viszont itt ez esetleges, és csak találgatni tudnék.
Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az információkat, érdekes világ volt, ami mögébe pillanthattunk egy kicsit így a kulisszái mögé. Hála neked, köszönjük szépen az információkat, szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm én is, hogy itt lehettem. Szép napot, sziasztok!
Szia! Kunvesz Edittel, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével beszélgettünk a luxusiparról.